és akkor hát, ha hallgatnak, ugye ott hát tudjuk, hogy hallgatnak. Stúdióban velem van Dervaris Gábor.
Szép jó estét kívánok mindenkinek.
Technikai segítséget Juhász János biztosítja nekünk, amire szükségünk is lesz, mert még útba van egy barátunk, csak ő bicegősebben érkezik, és messze sikerült parkolni, hogy én hallottam, úgyhogy ha lesz egy kis zörgés, akkor ez azért van, mert ő be fog jönni ide a stúdióba, csak nem tudott szaladni, tehát ő majd megérkezik hamarosan, akkor majd mondom, hogy mi a helyzet. És hát akik hallgatnak minket, azok ugye most szembesülhettek, vagy megszokhatták talán, hogy ilyen két hetenként jövünk, de minden második adásban vendégünk volt most már háromszor is, ugye volt Várfalvi Marian, volt a Bedő Imre, aki a Férfiak klubjából, és a
Kulcsár Krisztina,
akik ugye a két hölgy az itt a Mária Rádióban egyébként is, igen. Külön műsorral is rendelkezik, reggel lehet a őket hallani. Tehát ők voltak sorrendben, és így minden másik, ezek a meghívások között vagyunk mi, közben megérkezett a harmadik stúdió vendég, hogy úgy mondjam, de nem vendég, mert Miklós, Balogh Miklós, aki most itt helyet foglalt, és mindjárt be is köszön.
Dicsőtessék a Jézus Krisztus!
Ugye hallhatták őt már, és nagyon örülök, hogy ma Miklós itt van, mert olyan témát találtam, hozott az élet, gondolkoztam sokat, ugye kint voltam, ráértem gondolkozni, hogy vajon mi legyen, és hát ugye itt volt majál is, ugye az első, május 1, meg egyebek, anyák napja ugye éppen tegnap, hát akár ez is lehetne, de úgy éreztem, hogy hát ez ilyen elmúlt dolgok majd fognak jönni aztán még aktuálisabbak, és sokkal aktuálisabb például az, hogy ma kezdődtek az érettségi vizsgák. És ezt csak azért gondoltam, hogy érdekes lehet bizonyos értelemben majd, ami ehhez köthető, hogyha beszélgetünk, mert két hét múlva pont Pünkösdre esik a Férfi Sátor adása, és akkor vendégünk nem nagyon lesz. Tehát mindenképpen itt leszünk, és akkor beszélgetünk majd, és az jutott eszembe, hogy Pünkösdkor miről beszélgetnénk, mint sem ugye hát a Pünkösdről.
Adja magát.
És ahhoz köthető, ugye, hát a bérmálkozás ugye az olyankor szokott lenni, és az a keresztény nagykorúságnak is mondják, és hogy az érettségi az így kúszott be valahogy nekem a képbe, hogy az meg egy másik fajta nagykorúság. Egy évvel ezelőtt volt egy ilyen élményem, egy ilyen szalagavaton tartottak egy beszédet, és az iskola igazgató ott mondta, hogy hát tulajdonképpen igen, most aztán vége. Tehát, hogy ez biztos, hogy egy nagy változás, mert biztosan, hogy azok a fiatalok, akik most itt a gimnáziumban leérettségiznek majd, és elvégzik ezt a vagy megkapják a bizonyítványt, és befejezik a tanulmányaikat, azoknak az élete egész másképp fog folytatódni. Tehát, hogy ez egy minőségi váltás lesz, mert másfajta tanulmány, valahogy másképp kell majd ezután tanulni, és másképp kell az életbe is boldogulni, és azért is örülök a Miklósnak, befejezem azt a mondatot, amit jó régen kezdtem, hogy mert ugye hát ő ugye egy iskolába tanít, tehát igazán közel van ehhez a történethez, és az, hogy testnevelést tanít, az meg még inkább izgalmassá teszi ezt a történetet, mert az nem egy elvont tantárgy, tehát azért ott nagyon egy, tehát hogy valaki föl tud-e mászni a kötérre, az
tényszerű. Nincs mellébeszélés.
Rossz napot nem igen, tehát nem tudom, hogy rossz napot ki lehet-e fogni, hogy nem sikerül, elfelejtettem, tehát egy két ismeretlenes egyenlet megoldó képletét mondjuk én el tudom felejteni. Szerintem már régen is felejtettem. De hogy kötélre hogy kell mászni, tehát szerintem az még mindig menne, legfeljebb lassabban, meg gyengébben. Tehát, hogy az egy olyan igazán kézzel fogható dolog a testnevelés, hogy bukfencezni kell, bordásfalon kell húzockodni, vagy kötélre kell mászni, vagy valamilyen gyakorlatot kell bemutatni. És hát ez a tetejében még tudod mi? Az érdekel, hogy valójában ez a kérdés, hogy mire is készítjük föl ma a gyerekeket? Hogy érettségnek mondjuk, mert érdekes, hogy ez a magyar nyelv, és innen indult az alapgondolat, hogy érettségiznek a gyerekek, de valóban? Tehát, hogy valóban, hogyha tudja a magyar irodalomból, amit ma írtak, azt a bizonyos tételt kidolgozni, akkor az valóban azt jelenti, hogy, az, hogy érett, hogy érettségről tesz tanúbizonyságot, vagy be tudott magolni egy valamit. Tehát, hogy ez egy, így vetődött föl bennem ez a kérdés, utána is néztem, egy, kerestem, hogy vajon mire tanítottak régen az iskolákba az évszázadok alatt. Tehát, hogy egyáltalán milyen Magyarországon, milyen a tanításnak, milyen hagyományai vannak, milyen módon zajlott, körülbelül mi az, amit el lehet ebbe érni. Egy cikket találtam, amit kellőképpen átfogónak éreztem, hogy az évszázadokat gyakorlatilag Szent Istvántól napjainkig nagyjából átfogja. Annyira nem részletes, de valójában nem is az a célom, hogy ezt most ismertessem, hanem hogy, hogy egy, nekem egy ilyen indító löketnek ez jó volt. És hát ilyen mondatok szerepelnek például mindjárt legelején, hogy a Szent Istváni időbe alapvető ismereteket oktattak. Tehát a bencések kezdték ezt a történetet nagyjából, és ugye főleg rendtagjai képzése céljából hozták létre először ezeket az egyházi iskolákat, és aztán később keletkeztek egyéb ilyen plébániai iskolák is, ahol ha papi pályára akart menni a gyermek, akkor azokat oktatták, tehát ebből nyilvánvalóvá válik számomra, hogy itt csak fiúkat oktattak, tehát hogy az a kezdetek kezdetén valószínűleg csak fiúkat oktattak, és alapvető is, ott is alapvető ismeretekre oktatták a fiúkat. Érdekes lehet, hogy vajon mikortól kezd ez két neművé válni, tehát hogy a lányoknak is mikor és milyen dolgokra, erre nem igazán találtam teljesen pontos és korrekt dolgot, de nem is ez a lényeg, hanem az, hogy ma vajon alapvető dolgokra oktatjuk-e a gyerekeket, és vajon arról tesznek-e érettségi bizonyságot, hogy ezeket az alapvető dolgokat megtanulták. Mi erről nektek a meglátásotok, véleményetek? A mikrofonra kell figyelni, itt a technikai segítséget köszönöm, hogy közel legyen. Hát, Gábor, Miklós?
Jól volna, azt hiszem, hogy alapvető ismeretek, ez tetszik nekem. Valószínűleg nem. Ma nem, amit én kaptam, arról tudok beszélni, mert én érettségiztem.
Beszélj is erről.
És az talán az a legfontosabb üzenet, fontosak ezek az átlépő pontok. Tehát mint egy beavatás, valószínűleg ez az érettség is olyan lehetne. És az is valahol. A szalagavatóval együtt, tehát hogy igen, itt már valami felnőtt kor jön, és ahogy mondtad is itt a bevezető részben, hogy más korszak jön. Biztos, hogy egy más korszak jön. Van, aki szakmát tanul, és utána elmegy a szakmájába dolgozni, teljesen más lesz az élet ritmusa, a mindennapjai, pénzt fog keresni, dolgozni kell, megfelelni a főnöknek. Tehát figyelnie kell, hogy pihenni tudjon adott esetben, továbbképezni magát. Tehát a sorsa a maga kezébe kerül egy az egyben. Ott még a szakiskolákban, gimnáziumban, ott vannak a tanárunk, és az ő útmutatásuk mentén haladunk. De az egyetem alatt, főiskola alatt is már az van, hogy hát ott már ugye azért, nem tudom, persze eltérőek az iskolák, de hát lazább a napirend. Mindenki eldönti, hogy a záróvizsgán a végén, vagy a ZH-knál, meg a vizsgai időszakban hogyan teljesít. Mert hogy ahhoz készülni kell természetesen, de évközben sokkal lazább a menetrend. Tehát átkerül az irány. És azt hiszem, hogy például ez egy alapvető ismeret lenne, hogy ezt mondjuk elmondják. Hogy most más jön. Neked kell tanulni. Most arra tanítottunk meg talán ebben a 4 évben, hogy hogyan kell tanulni. Hogy képes vagy rá. Meg tudod csinálni. Ennekem az érettsége ezt üzente. Van egy világos keretrendszer, ezt kell megtanulnod, és ha képes vagy rá, már pedig képes leszel, meg tudod oldani a végén a feladatokat. És ezt a mércét azért nagyjából úgy át lehet ugrani. De azt nem mondják el, hogy innentől kezdve egy kicsit nagyobb a tét. Mert teljesen a te kezedben van a sorsod. Nem lesznek világos keretrendszerek, vagy legalábbis kicsit elmosódottak, nem leszünk minden napot melletted, neked kell megoldani az egészet. Hát meg az életnek a dolgai is, hogy alapvető ismeretek, vajon mit jelent ez? Valószínűleg nem tudom, József Attilát, tehát hogy nagyon szeretjük József Attilát, nem erről van szó, csak hogy az élet hétköznapi dolgairól, vagy az ilyen, nem is tudom. Tehát nem tárgyszerű ismeretet alig kapunk.
Már az is egy érdekes kérdés, mielőtt itt Miklós is szóhoz jut, hogy egyáltalán vajon mi az, ami mondjuk alapvetőnek minősíthető, meg ki az, aki ezt eldönti, ugye? És akkor azt valójában kinek kell, ugye, megosztania, vagy tanítania. Tehát ezt az alapvető ismeretet vajon ezt hol kell megszerezni? Mert nem is az a lényeg, hogy akarom-e tanítani, hanem hogy a gyermek meg akarja-e szerezni. És akkor itt léphetsz be a képbe, Miklós, hogy neked ugye erre van tapasztalatod, hogy vajon meg akarják-e szerezni ezeket az alapvető ismereteket, illetve hogy amikor távoznak az iskolából, akkor vajon tényleg fölkészülten mennek-e el? Vagy...
Nyilván a diákok részéről is van egy ilyen, hogy is mondjam, vitatátját képezi, mi az alapvető ismeret, hogy ők mit tartanak fontosnak, Az teljesen eltérhet attól, amit mi tanárok fontosnak tartunk. És az egész talán a múltban keresendő, de most is nyilván most is lehet okokat keresni. Én egyszer találtam egy olyan esperes kerületi jegyzőkönyvet, ami az 1880-as, 90-es években íródott. És érdekes módon pont nálunk található, ez a soroksári esperesi kerületben történt, Ahhoz tartoztunk mi is annak idején, és annak a jegyzőkönyvében talán pont erről volt szó, hogy az állami oktatás kezdett nagy teret nyerni, és az egyházi pedig, hát hogy is mondjam, csak teret vesztett. Ennek az volt a lényege egyházi oldalról, az egyházi pedagógus azt nyilatkozta, hogy arra vigyázzunk, hogy az új oktatási szisztémában bizonyos képességeket fognak fejleszteni, mert mondjuk a gazdaságnak, az iparnak arra lesz szüksége. Az egész ember viszont más képességekből is áll, és hogyha ezeket a képességeket elhanyagoljuk, akkor maga az ember fog elveszni, vagyis ezt nevezzük, talán manapság így megjelenik ez a teljes ember, nem a teljes, tehát nem a kötelyet hozzá, hanem a teljes ember képzése, ugye? Tehát, hogy ez az, ami hiányzik, amit ők is éreznek, hogy van egy képzési rendszer, ami megkövetel bizonyos szinteket, bizonyos képességek mentén, és ha ő ebbe nem illik bele, akkor ő kilóg, vagy nem jó alanya, nem tudom, az oktatásnak. Tehát ilyen szempontból én azt mondom, hogy úgy igazuk van a fiataloknak is, hogyha nem találjuk meg őket, tulajdonképpen ebben a társadalomban nem találjuk, úgy mondják, hogy nem találják meg a helyüket. Hát azért nekünk is biztosítanunk kell a helyet nekik. Olyan nincs, hogy felesleges ember, ezt tudjuk. Legalábbis keresztény oldalról. Tehát ezt nem mondhatjuk senkiről. Tehát valaki nem tudja a matematikát, stb., akkor az egy, akkor is kell, szükség van rá. A másik pedig az, hogy két iskolában is próbálok tanítani, az egyik az általános iskola. Alapvető ismeretek, mondjuk például az osztás. Az osztást is most, legutóbb talán egy hete történt, volt olyan lány, aki nem olyan jó matematikát, mondjuk egy elégséges szinten volt, és akkor bejött a szobába, és kérték tőlem, hogy hát azért figyeljek rá. És én figyeltem arra az emberre, és gyakoroltattam. Tehát egyrészt figyelem, másrészt fáradtság a tanár részéről, hogy azzal a gyerekkel történjen ott valami, és egy bizonyos képességét emeltem ki, azt próbáltam fejleszteni. És ez most úgy tűnik, mint önmagam fényezése, de hát ez a helyzet, hogy bekövetkezett a változás, az ugrás, ugye, bekövetkezett, tehát leültettem őket, valami csintevés után leültettem őket egy asztalhoz, és teljesen véletlenül 5 olyan másik diákkal ült le, akik nála jobb képességűek. Tehát 4-esek, 5-ösök matematikából. Ő volt, talán 2 írták meg hiba nélkül, volt a lapon körülbelül 200 osztás. 2 csinálták meg ez a lány, és még a legeslegjobb tanuló hiba nélkül megoldotta. De ez egy gyakorlás, fáradtság a tanár részéről, figyelem, és ez kemény munka. És ugyan megvan ez a képesség, tehát látható, hogy eredményeket lehet elérni. Na, és ez a kérdés, hogy akkor most vagy bizonyos fejlesztés elérhető, és utána. De ez csak egy része, egy képesség, és semmi
azt, azt olvasom itt, hogy a kicsit haladjak előre az oktatás és az időrendszerbe, hogy a 13.-14. század a lovakkor volt, és hogy akkor, abba az időbe, ugye ez az eszménykép nyilván kiváltotta ezt a lovagi eszménykép, kiváltotta azt, hogy az iskolákba egyébként előtérbe került az, hogy ilyen testi erő, a bátorság és az ügyesség legyen fejlesztve, hogy ilyen csúnyán mondjam. Tehát, hogy ezek fejlődjenek, ezek az adottságai a gyerekeknek, mert ez volt a annak a korszaknak az eszményképe, amivé szerettek volna válni. És hogy nyilván ez a történet ma is kézzel fogható, hogy ma is lehetnek ilyen jellegű, hát nem tudom, hogy eszményképnek mondjam el, de hogy vannak olyan jegyek, amivé esetleg szeretnének válni a gyerekek, és hogy vajon tudjuk-e, hogy ahhoz milyen adottságokra van szükség, mert ugye itt ezt fel is ismerték, hogy ahhoz, hogy lovag legyél, jó körül lehetett határolni, hogy milyen adottságokra van szükség. Ugye ez az, amit te most mondtál az előbb, hogy mi lesz a kimeneti oldalon, milyen adottságokkal, milyen képzettségekkel kell rendelkezzen, hogy a mai követelményeknek megfeleljen, de lehet, hogy mellette egy csomó más adottság az ugye levágásra kerül, és akkor az egész ember így nem fejlődik egyformán, hanem hát egy kicsit úgy elbillen a mérleg nyelve. Valószínű, hogy a lovakkorban is előfordulhatott ez, hogy hát azok, akik nem lovagok szerettek volna lenni, hanem inkább bölcselkedő emberek, azok egy kicsit talán háttérbe szorultak emiatt a történet miatt.
Még hagyd menjek vissza ide az alapvető ismeretek, meg a teljes embernél, hagyd osszam meg veletek, meg a hallgatókkal is egy hollandiai élményemet. Én egy évet tanultam kint Hollandiában, és a legelső nap bementünk az órára, nem tudom, körülbelül 10 nemzet fiai, lányai közösen, és az első feladat az volt, hogy alakítsatok csoportot, 3 óra múlva találkozunk, választhatok egy témát, olyan csoportok legyenek, hogy különböző nációk legyenek. Tehát, hogy ne legyen együtt, ha lehet két. Ezek ismerősek a mi sátras logikánkból, hogy olyanokkal kerüljünk össze, akiket nem annyira ismerünk, mert hát lehet tőlük tanulni. Azt kell felfedezni, hogy mit tanulhatok a másikról. Választatok témát magatoknak teljesen szabadon. 3 óra múlva találkozunk, készüljetek föl, mindenkinek meg kell szólalnia. És ő előadás formája, tehát egy prezentációt kellett adni. Tehát és akkor itt magyarok így összenéztünk, hogy hát ez a teljes iskolai spektrumunkból kimaradnak ezek a nagyon fontos alapvető ismeretek valahol. Csoportot tudunk-e alakítani? Ki tudjuk-e találni, hogy miről szeretnénk beszélni? Tudunk-e róla beszélni? És föl tudunk-e készülni? És nagyon jó végeredmény volt, én egy ilyen mezőgazdasági iskolába tanultam, és a sörgyártás került terítékre, volt ott egy cseh, egy dél-afrikai, franciák, a sörhöz mindenkinek van köze, valamennyire, és a söriparból olyan szépen fölkészültünk, hogy mindenki megtalálta a maga kis dimenzióját, mindenki hozta a saját országából a szokásokat egyrészt, másrészt meg a gazdasági adatokat is, és olyan, hát egy pillanat alatt csapat lettünk. Ez egy napnak a termése, egy pár órán belül. Tehát azt mondom, hogy ezek elemekből bármelyiket is kivennénk és jobban használnánk, az nagyon sokat segítene. Akár az érettség szempontjából. Mert azt mondom, hogy tudom, hogy ez hogy működik.
Hát ez szerintem összefügghet, vagy ehhez hasonló talán, ami sümegen történt, de nem tudom, mikor akartok erről
mert beszélni. Hogy most volt a sok.
Most fogunk erről beszélni, mert ilyen jól hoztad, és mi mindig ilyen nagyon...
De most
nagyon
akkor csatlakozom Gábor mondatához, hogy ott sümegen én azt tapasztaltam, hogy az érettség szempontjából...
Hogy mondjuk, a sümegi országos középiskolás küzdelem zajlott most. Tavaly is volt, igen, akkor is beszámoltuk.
Középiskolások között, igen. És Pali is pont tehát Zöldi Pali, aki szervezi a versenyt, meghirdeti a versenyt, pont úgy érezte, hogy valami ehhez hasonlót kell tennie, tehát a csapatokat, akik bizonyos településről érkeztek, azokat szét robbantotta tulajdonképpen. Mindenki arra számított, hogy majd a már
a ismert
emberek, igen, ismert emberekkel fog csapatot alakítani, és nem ez volt a feladat. Váratlanul teljesen más. Szét kellett osztani, és ahogy te mondtad, ki honnan jött, teljesen más csoportba került, nem a sajátjai közé, és így egy ilyen nagyon vegyes csapat keletkezett, és én azt vettem észre, igen, hogy pont ez az érettség kezdett megmutatkozni, ugyanis nekik kellett összeállítaniuk először a csapatot, az arculatukat meg kellett tervezni, és az teljesen úgy igazolódott, amit a Pali feltételezett, hogy másként kezdett el viselkedni a fiatal srác olyan emberek között, akik hasonló korúak, mint ő, ugye ez a kortárs csoport, ugye, amit tudjuk, nem hozhatta be az a megszokott mondatait, gesztusait, stb. És, hogy is mondjam, csak ott volt, jelen kellett lennie. Ott kellett lennie.
Magyarul az a szerep, amiben ő egyébként a napjait éli, az itt érvényét vesztette. Abba a pillanatban bekerült ugye egy új helyzetbe, és onnantól kezdve ő is tudta, aki az új helyzetbe került, mint ahogy én is tudom, hogyha egy új szituációba csöppenek, hogy az, ami eddig volt, az érvénytelen innentől, mert most újra kell írni. Hát ez... Azt kell, hogy mondjam, hogy ez zseniális húzás, és hogy ez nagyon jó, és egy nagyon fontos dolgot azért mindenképpen üzen. Mert én nem arra szerettem volna itt aztán végül is kanyarodni, hogy most akkor nem érettek a gyerekek, nehogy félreértés legyen. Vagy rossz az oktatási rendszer, mert nem erről akarok beszélni, nem. Hanem, hogy hol lehet megragadni azokat a dolgokat, amik megvannak még. És ugye, ha ilyen szituációs gyakorlat elé állítjuk, kiderül, hogy hát még sokkal érettebben gondolkozik az a gyermek, vagy az a fiatal, mint ahogy én azt előre gondoltam. Kikerült a megszokott sémáiból, és tud boldogulni, tud érvényesülni, tud létrehozni valamit. Tehát önállóan is járóképes. Sokkal nagyobb felelősséget lehetne a gyermekeinkre bízni, mint amekkorát mi bízunk. Ilyen nagyon fontos szülői... hogy mondjam, tehát szerintem azért ez egy teljesen normális bizonyos értelemben a szülőktől, hogy védik és óvják a gyerekeiket, ugyanakkor meg azt a nehézséget valahogy mégis keresztül kell lépjük, hogy adjunk a gyerekeinknek, a fiataljainknak teret. Adjunk nekik teret, lehetőséget, hogy megmozduljanak. És az érettségihez visszakanyarodva, hogy miért gondoltam, hogy azért nagyon érdekes, hogy az, hogy szép ruha, amit te is említett, hogy szép ruhába kell menni. Ez valahogy, én megfigyeltem a saját gyerekeimen, nem csak azért öltöztek ki ők, mert azt mondták. Tehát valahol ők is érzik, hogy ez azért ennek van valami jelentősége, érted? És ki akartak, rendbe szedték annó magukat, amikor ott voltak, hát most már még annyira ott vannak az enyémek, de ők is átestek ugye ezen a procedúrán, és azt látom, hogy ez a dolog, ez nem változott. Hát ma tele volt a város...
Szépen kiöltözött.
Igen, szépen kiöltözött.
Pedig csak ünneplőbe. Az írásbeli volt.
Igen, és ugye megírni, hát egy fürdőnadrágba is meg lehetne írni, hát most ez amilyen meleg van, ugye a papíron ez nem fog látszani, de érzik azért, hogy ez most egy jelentős dolog az életembe, és ott nem elég annyi, hanem hogy ez egy megismételhetetlen, egy új helyzet, ahol le lehet venni azt, aki eddig voltam, és fölöltözhetek egy ünneplőbe. Ez az érettség, és hogyha ezt ők tudják, akkor azért úgy nincs elveszve a világ, hanem csak lehet, hogy még nagyobb teret kell tudni adni, ami azért valljuk be őszintén nem egy egyszerű feladat. Szóval visszalépni, én ezt megélem, hogy nem egyszerű.
Itt pedig sümegen ez megadatott. Tehát nekünk, akiket meghívott Pali, hogy próbálják meg segíteni, nem tudom, mennyi idő van.
Én nézem itt közben, jó. Aztán majd mondom.
Tehát az volt a lényeg ennek a felismerésnek, amit én ott összeállítottam magamban, hogy bejöttek a fiatalok, meg volt a feladatuk, külön csoportok, nekünk pedig kísérnünk kellett ezeket a fiatalokat, de úgy, hogy megadjuk nekik a szabadságot. Tehát, hogy ők döntsenek bizonyos kérdésekben. Mi tulajdonképpen ilyen hírvivők voltunk, és én próbáltam magam ehhez tartani, és szerintem ez egy olyan ahogy te mondtad, olyan környezetet alakított ki, ahol én nem avatkoztam be a folyamatba, hanem csak ott voltam, úgymond szolgálatukra voltam ott, de ez nem alacsony, nem éreztem a alacsony feladatnak, vagy beosztásnak, nem alacsony, úgymond, na értitek, tehát ez egy nem lealacsonyító szerep volt, hanem én valakinek a megbízásából ott voltam, és én erre relatíve büszke voltam, és az volt a lényege a végén, hogy láthattam, amikor, hogy ők tulajdonképpen vagy megértek, vagy már eleve érettek, ugye, ezek a fiatalok megértek a feladatra, megoldották a feladatot. Tehát éretté váltak egy ilyen típusú probléma megoldás is várja, és hogy most mondom a hasonlatot, ugye, mert nagyon sokszor a pedagógiában a növényvilágból hozzuk a hasonlatokat, tehát a gyümölcs akkor tud megérni, ha van egy olyan fa, egy olyan támasz, ami tudja őt táplálni. Tehát és abból tud meríteni egy ilyen erős személyiség, mondjuk például a Zöldi Pali, vagy lehet egy tanár, egy tantastöltben, stb. Akiből úgy tud erőt, vagy életerőt, vagy nem tudom mit, támogatást kapni, hogy ő éretté válhat. Mert ha nincs, akkor tudjuk, hogy vannak olyan növények, amelyek nem tudnak beérlelni, mert azt mondják, hogy ilyen az időjárás, nem tudom mi, és nem érik be. Tehát sokszor a környezeten múlik az, hogy az a gyümölcs beérik, vagy nem. Nem
nekem
mindig
az jutott eszembe, amikor mondtad, és kerested a szavakat, hogy olyan ez, nem mondom, hogy a stalker, mert próbáltam egy magyar kifejezést találni, és a kísérő jutott az eszembe, hogy ez olyan, mint egy kísérő, aki nem átviszi a hátán, érted? Tehát nem egy szállító, aki átviszi, és akkor ő meg, mert akkor túléltük, és megoldottuk, ugye, fiam, hanem aki kíséri, aki vele van, aki mondja, hogy erre vagy arra, és ahol szerintem ezek azok a szituációs helyzetek, amiket a családon belül is adott esetben, és apaként, vagy oktató, vagy tanárként, ezt kell, hogy csináljuk, hogy ne átvivők legyünk, hanem kísérők, akik hazajön a gyerekem, és problémája van. Nem megoldanom kell helyette, ugye, hanem...
De hát itt jön az a környezet, ugye, hogy ha mondjuk a Pali mögött ott állt volna egy tanfelügyelő, vagy egy rendőr, hogy most neked ez biztonságos, vagy nem biztonságos? Tehát akkor már a Pali is egész másként viszonyult volna a feladathoz, mert ugye teljesíteni kell kifelé is, nem csak a diákok felé, de ő tudott a diák felé koncentrálni, megengedhette, és ezzel ő tulajdonképpen az a helyzet, hogy kockázatot vállalt. És volt is olyan szituáció, amikor azt mondom, hogy igen, ez egy kockázatos dolog, hogy a fiatalnak szabad teret adok meg, hát olyan lépéseket tettek meg ők maguk mondjuk a lovaglás terén is, ami hogy is mondjam, csak az merészséget is követelt. Tőlük bátorságot igényelt, olyan lépésekben haladtak, és megélték ezt a szituációt, ők megélték, hogy nagyon gyorsan tanulnak, de ez kockázattal járt.
Gábor? Mert látom mondani.
Akkor. Igen, mert én is mentor voltam, aha, egy ilyen kísérő, egy négyfős csoport, ne hagyd mondjak egy konkrét példát, hát borzasztó nehéz volt, ahogy ki kellett alakítani, a nevet kellett választani, és egy dalt írni. Vagy egy ilyen valami, néhány soros, ami róluk szól, tehát csináljanak egy ilyen csapatinduló szerűséget. És hát négy ilyen vagány kamaszt, akik, hát hogy mondjam, nem vették a feladatot elsőre, hogy itt most mit kellene csinálni, és akkor valami hozott már-már obszcén darabot kezdtek el sorolni, hogy hát majd ezt fogják ők előadni. Hát, és akkor itt, hogy mondjam meg nekik, hogy hát szerintem itt azért nem erről lenne szó, meg figyeljetek, most ez kicsit más a tét, meg lehet, hogy a többiek ilyen tök jót fognak előadni, nem szeretném, hogyha besülnénk. Tehát, hogy arra felé terelgetni. És a végén kijött egy annyira jó szöveg, és például a srác, aki hozta volna az előre megírt szöveget, olyat írt, négy sorban olyan jó, és rájött, hogy tudja. A másik meg, mondom neki, hogy figyeljetek, valahogy próbáljátok meg énekdalamra, amilyen népdalt ismersz, add elő rá, és megtalálta. Tehát, ahogy mondod, hogy azonnal rájött, hogy meg tudja csinálni. Azonnal egy olyan élményt kapott, hogy hát ő erre képes. Hát ő a semmiből is tud valamit teremteni. Szavakat össze tudja úgy rakni, hogy rímeljenek, a másik pedig elő tudja adni úgy, hogy az kifelé is megállja a helyét. És utána láttam, hogy azért úgy büszkeik voltak rá, hogy abból a hozott valamiből, amihez semmi közük nincs, már-már obszcén, abból kijött valami egészen más, amivel mégis tudnak azonosulni. Hát itt lehet talán egy kicsit a kísérőnek, meg a mentornak, de hát ez nagyon nehéz feladat, tehát hogy rengetegen, tehát hogyan helyezkedjek, hogy elérjem ezt náluk.
Egy szó tőled, a népdal, hogy ez megmaradt, és ez fontos, mert olyan zenét választottam, ami egy nagyon, nagyon ismert népdal tulajdonképpen. A másik meg a kockázat Miklósnál, hogy ma úgy beszélünk itt, mint hogyha ugye ez egy teljesen világi dolog lenne, közben ugye ez a Mária Rádió, és hát azért itt az evangéliumot is próbáljuk azért hirdetni, csak nem olyan szavakkal talán, mint ahogy az atyák vagy mások teszik. De azért ezt lehet érezni, nem? Hogy valójában ez, hogy kockázatot kell vállalnod, hát mi más az evangélium üzenete is ez? Hogy kockázat, nincs mese, tehát nem lehet, nincs biztos, nincs ilyen biztos ügylet, érted? Tehát igenis, kockáztatnod kell dolgokat, be kell vállalnod dolgokat, és azért a dologért ki kell állnod, és ez akkor meg lesz a jutalmad, de kockáztatás nélkül ez nem működik.
Hát valahol az érettségihez is visszanyúlik, nem? Mersz-e kockázatot vállalni?
És amit te mondtál, ott az volt számomra az izgalmas, hogy igen, a kísérő, vagy aki a mai világban ugye fiatalok környékén mozog, az vajon el tudja-e érni azt, hogy fölkeltse az érdeklődésüket. Mert csak ennyi kell, hogy eljutni addig a szintig, hogy az a téma, vagy az, amiről szó van, az a beszélgetés, vagy az a tevékenység, az elkezdje őket érdekelni, és akkor hihetetlen kreatívakká tudnak válni. Hiszen ma túlkínálat van, ugye? Tehát rengeteg infóval rendelkeznek. Ez az, amiről ugye beszélgetünk, hogy vajon azok alapvetőek-e? De hát ezt nem tudjuk, mert ma nem egy eszménykép, vagy nem két eszménykép, vagy nem három eszménykép az, aminek meg akarnak ugye adott esetben felelni, vagy kifutása van az ő oktatásuknak, vagy az ő képzésüknek, hanem nagyon-nagyon sok, és ezért ahhoz rengeteg infó van, ezért van ez a túlkínálat. Aztán, hogy ez majd mennyire lesz jó, az nem a mi tisztünk eldönteni, ez majd aztán ki, tehát ami nem életképes, az úgy is el fog halni. És akkor most egy szusszanásnyi szünet, és 5 perc van hátra, de legalább egy percnyi kis zenét szeretnék kérni, ha már így beharangoztam, hogy ez egy népdal, és akkor jövünk vissza búcsúzni. Nagyon is te, jó estét, nagyon kevés időnk van, ez ugye bár kinek kell bemutatni, ez a tavaszi szél vizet áraszt, Havasi Balázs zongora, művész és zeneszerző, aki nem túl idős, azt kell, hogy mondjam, egy fiatal ember, annak az átiratába, vagy feldolgozásába, és ez csak azért volt számomra így érdekes, mert ugye, hogy hozzá merünk nyúlni régi dolgokhoz, azoknak lehet új változatot adni, ez elgondolkoztatott, hogy vajon ma is ez a képzés, az lehet, hogy pont ugyanígy van, hogy bizonyos régi dolgokat bele lehet ültetni egy új rendszerbe, és az úgy nagyon jól működhet, tehát, hogy nem az a megoldás adott esetben, hogy a régit azt eldobjuk teljesen, és minden tiszta új lesz, és az se a megoldás, hogy hát mindenáron a régihez ragaszkodjunk, és akkor az csak úgy jó, hogy nem jó, hanem hát látjuk, hogy sokféle megoldás van, sokféle megoldó képlet, viszont időnk az már nagyon kevés van, itt kinézek a mikrofon mellett, hogy még van 3 percünk, az még arra elég lesz, hogy itt egy ilyen záró mondatba összefoglaljuk, hogy ha esetleg van nektek, és 2 hét múlva ugye pünköst hétfőn jövünk újra, és akkor majd a keresztény nagykorúságról, pünkösd, bőrmálkozás, ilyesmi témakör. Talán ennek a folytatása, én azt hiszem, ez ennek a témának a szerves folytatása lesz.
Az egy nagy üzenet számomra, hogy igen, hogy helyzetbe kell hozni ezeket a fiatalokat, mert hogy meg tudják lépni a saját határaikat is, kicsit tudják bővíteni, és szívesen meg is teszik. Valóban ez kell, hogy motiválni őket, megadni nekik a teret, és akkor ők betöltik azt is. Annyi kreativitás és energia van bennük, hogy jó ezt látni. Ki kell hozni belőlük. Hát ez mint férfi sátor feladat is ott van előttünk talán.
Miklós?
Annyi kockázatvállalással kapcsolatos, hogy mi mennyire engedjük meg, hogy ők bizonyos, hát hogy éles, vagy kockázatos helyzetekbe kerüljenek, és ott megméressék magukat. Illetve mi magunk vállalunk-e ilyet? Mert ha mi nem adunk ilyen táptalajt, a fiataloknak látják, hogy mi állandóan óvjuk, védjük magunkat, akkor valószínűleg nem is merünk ilyen feladatot adni.
Azért mosolygok, mert már most el is mondtad azt, amit én szerettem volna, hogy de kicsit kibővítve, én rövidebb lettem volna, hogy kockáztatni kell, de nem a fiataloknak kell kockáztatni, hanem nekünk kell kockáztatni valóban. Tényleg én ezt érzem, hogy ha mi nem vállalunk kockázatot, akkor sajnos nem fog történni szerintem semmilyen előrelépés. Nekünk be kell bizony vállalni ezt a kockázatot.
És ha belegondolsz, ha mi nem engedjük őket, biztonságban akarjuk tudni, akkor ők keresnek maguknak olyan szituációt, ahol veszélyhelyzetbe kerülnek, és az nem mindig olyan, amit mi is szeretnénk.
Ez legyen a végszó, mert most már tényleg csak másodperceink vannak hátra. Köszönjük szépen, hogy velünk tartottak a rádiókészülékek, vagy az internet segítségével. A Férfi Sátor műsorába beszélgettünk Dervarics Gáborral.
Szép jó estét, két hét múlva találkozunk.
Balogh Miklóssal.
Dicsértessék, Jézus Krisztus.
Technikai munkatárs Juhász János volt. Nagyon szépen köszönöm a profi segítséget. Én Fekete Vilmos vagyok, és két hét múlva várom a kedves hallgatókat a rádió készülékek mellé. Adjon Isten jó estét mindannyiuknak.
A mikrofonnál Szigler Luisi.